Továbbra is érvényesül a január 1-én bevezetett rezsidíjcsökkentés, közölte a Magyar Energiahivatal. A kormány nem zárkózna el attól, hogy tárgyaljon az áramszolgáltatók külföldi tulajdon részének megvásárlásáról. Megtetszett a szomszédoknak, a Szeretlek Magyarország mintájára Szlovákia Szeretlek címmel új szórakoztató show indul. A híradót látják, jó estét kívánok! Továbbra is érvényesül a január 1-én bevezetett rezsidíjcsökkentés, közölte a Magyar Energiahivatal. A bíróság ugyan tegnap új eljárásra kötelezte a hivatalt a szolgáltatói árak meghatározása miatt, de az ezt érintő határozat továbbra is érvényben marad. Az Energiahivatal a jövőben rendeletben fogja meghatározni a rendszerhasználati díjakat, amelyet a szolgáltatók már nem támadhatnak meg a bíróságon.
Nagyon fontos.
Sorra jöttek aláírni a rezsicsökkentés támogatását az avasi lakótelepen Miskolcon.
Ilyen évtizedek óta nem volt. Csak emelés, az mindig. Évente többször is. Úgyhogy épp ideje volt, hogy már egy ilyen is legyen.
Békés Csabán is gyűjtöttek aláírásokat, ott is sokan támogatják a rezsicsökkentést.
Hallottam azt is, hogy már a szolgáltatók a bíróságon ezt megreklamálták, és ez ellen vannak nyilván, mert az ő extra profitjuknak a rovására megy ez.
Példátlan sikernek tartjuk.
A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, egy hét alatt a rossz idő ellenére 150 ezer ember támogatta a kormánypártokat a rezsicsökkentésben.
Azt mutatja, hogy a magyar emberek bíznak a rezsicsökkentésben, és együttműködnek a kormánnyal és a kormánypártokkal abban, hogy megvédjük a rezsicsökkentést.
Hetekkel ezelőtt hat áramszolgáltató nyújtott be keresetet a bíróságon a rezsicsökkentés kapcsán. Több ponton is kifogásolták a Magyar Energiahivatal határozatát, amelynek alapján meg kellett szabniuk az árakat. Kedden a bíróság ugyan új eljárásra kötelezte a hivatalt, de helyben hagyta a januárban bevezetett alacsonyabb árakat. A Magyar Energiahivatal közleményében azt írja, annak ellenére, hogy az áramszolgáltatók a bíróságon megtámadták, továbbra is érvényesül a 2013. január 1-i díjcsökkentés, vagyis a rezsicsökkentés. Az Energiahivatal hozzáteszi, hamarosan rendeletben határozzák majd meg a rendszerhasználati díjakat. Fideszes kezdeményezésre az országgyűlés két héttel ezelőtt rendkívüli ülésen alakította át és erősítette meg a Magyar Energiahivatalt, és rendeletalkotási joggal is felruházták. Ezért döntéseit a jövőben már nem lehet bíróságon megtámadni. Úgy tudjuk, az árakat szabályozó új rendelet hamarosan elkészülhet.
A nyugdíjas otthonokban, a társasházakban és a szövetkezeti lakásokban is érvényesülnie kell a 10%-os rezsicsökkentésnek, jelentette be Németh Szilárd. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa azt mondta, a háztartási rezsicsökkentés a tulajdonosi szerkezet alapján nem érintene egyes fogyasztókat, de arra kérik a fenntartókat, kössenek szerződést az üzemeltetőkkel és rögzítsék, hogy érvényesítik a rezsicsökkentést. A képviselő jelezte, a társasházaknak is meg kell kapniuk a 10%-ot.
Házak jelentős része meg is kapja ezt a 10%-ot, csak a házak kezelői, szövetkezeti elnök, hölgyek és urak, társasházi elnök, hölgyek és urak, ezek nem számlázzák tovább a 10%-ot. Arra kértem a fogyasztóvédelmi hatóságot, hogy minden ilyen bejelentést egyenként vizsgáljon meg, és éljen a törvény adta lehetőségével.
A kormány nem zárkózna el attól, hogy tárgyaljon az áramszolgáltatók külföldi tulajdon részének megvásárlásáról. Erről Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára beszélt annak kapcsán, hogy az érintett cégek közül az ENMÜ már jelezte, ők is egyeztetnének erről, ha a kormány úgy ítéli meg, hogy szeretné visszavásárolni a villamosenergia szolgáltatást. Az E.ON Hungáriánál egyelőre azt mondták, a társaság nem vonul ki Magyarországról, de a gázüzletágon kívül más tevékenységeit is értékesítheti a jövőben.
Az elmúlt napokban sok fejtörést okozott az áramszolgáltatóknak a rendkívüli időjárás, és azt állítják, sok fejtörést okoz nekik a rezsicsökkentés is. A héten az ELMÜ Émás csoport és az E.ON Hungária is bejelentette, nem tettek szert extra nyereségre Magyarországon, ezért a rezsicsökkentés érzékenyen érinti őket. Hétfőn ugyanakkor az a hír jelent meg, hogy az ELMÜ és az Émás adózott nyeresége több mint 12 milliárd forint volt 2012-ben. Az Elmű Imász Társaság csoport elnöke egy hét elejé sajtóbeszélgetésen azt mondta, hogy a kormány intézkedései jelentősen növelték az energiaszektor adóterheit, így idén nem számolnak nyereséggel. Az E.ON Hungária vezérigazgatója pedig arról beszélt, a magyarországi rendkívül szigorú jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy rendkívüli profitot érjenek el. Az Elmű Émász csoport tárgyalna a kormánnyal a rezsicsökkentésről és arról is, ha a magyar állam visszavásárolná a villamos energiaszolgáltatást. Az E.ON-nál árnyaltabban fogalmaztak. Azt mondták, értik a rezsicsökkentési szándékot, de annak megvalósítását problémásnak találják. A társaság egyelőre nem tervezi, hogy kivonul Magyarországról, de nem zárja ki, hogy a gázüzletágon kívül más tevékenységeit is értékesíti a jövőben. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára kedden azt mondta, a kormány nem zárkózna el attól, hogy tárgyaljon az áramszolgáltatók külföldi tulajdon részének megvásárlásáról.
A magyar kormány természetesen minden olyan tárgyalásra készen áll, amely akár a magyar erőműpark, akár a magyar nagy elosztóhálózatok, legyen az elektromos áram, gáz, vagy víz, vagy más nagy hálózati rendszernek a jelenlegi tulajdonosa ennek a értékesítéséről akar tárgyalni.
A híradónak nyilatkozó szakértő szerint a kormány eddigi lépései is azt bizonyítják, hogy meghatározó tulajdoni hányadra törekszik az energiaszektorban. A MOL részvények és az E.ON gázüzletága után most lehet, hogy az áramszolgáltatók következnek. Ez segítheti a további rezsicsökkentést.
Lehet egy ilyen célja, aminek mögött nyilván nincsen, nem lehet más, mint az, hogy a esetlegesen további rezsicsökkentés úgy tudja megvalósítani, hogy minél kevesebb vita legyen abból.
Az Európai Unióban több államnak is van részesedése az energiaszektorban. Szakértők szerint ez nem csak az árak kézben tartása miatt lehet jó, hanem azért is, mert ha nyereségesen működnek a vállalatok, akkor stabil bevételt jelentenek.
Az MSZP szerint az Ócsai lakópark beruházásra fordított költségekből a kormány több ezer embert juttathatott volna bérlakáshoz. Korózs Lajos azt mondta, a program valójában már korábban megbukott. A szocialisták elnökségi tagja úgy fogalmazott, az is kiderült, hogy alig 20 család költözhet be a mindentől elzárt, megközelíthetetlen, szegregált környezetben létesülő szocgettóba.
Akárhogy is próbálják szépíteni, hogy ez egy lakópark, ez nem az. A lakóparknak teljesen más paraméterei vannak, mint amit itt létrehozott a kormány. Kérdezhetnénk, hogy kire vár a kormány, hiszen másodszor is halasztották a pályázati határidőt, és úgy néz ki, hogy újra szabják a pályázati feltételeket.
A Fidesz kommunikációs igazgatója arra szólította fel a baloldali politikusokat, hogy ne nevezzék gettó lakóknak azokat az Ócsára költöző embereket, akiket éppen ők taszítottak a devizahitelek csapdájába. Kocsis Máté Korózs Lajos szavaira reagálva azt mondta, a baloldalnak nap mint nap elnézést kellene kérnie a nagyon nehéz helyzetben lévő családoktól, ahelyett, hogy sértegeti őket. A kormány egyik legfontosabb célkitűzése a magyar-orosz külkereskedelmi forgalom kiegyensúlyozása, jelentette ki Szijjártó Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-orosz tagozatának gazdasági fórumán. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára azt mondta, a kormány erőforrást és kapacitást fordít arra, hogy Magyarország kiegyenlítse az Oroszországgal szemben jelenleg még mindig 5 milliárd dolláros külkereskedelmi hiányt. Ebben segítséget nyújt majd az áprilisban Moszkvában nyíló új magyar kereskedőház is.
Bőven van hely és lehetőség a fejlődése. Ráadásul, amikor az orosz partnereket kérdezzük arról, hogy ők miben látnák a lehetőséget, mely szektorban látnák a lehetőséget leginkább a külkereskedelmünk kiegyensúlyozására, akkor ők is a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart jelölik meg elsősorban.
Esélyteremtés együtt címmel nyílt napot tartott az Ökumenikus Segélyszervezet, amely negyedik éve működtet álláskeresőket támogató programot is. A jelentkezőket felkészítik a munkavállalásra és a megszerzett állás megtartására is. A program résztvevőinek 70%-a már el tudott helyezkedni.
Horányi Adrián már több mint egy éve munkanélküli, több helyen is jelentkezett állásra, de még nem találta meg a számára megfelelő munkát.
Én biológusként végeztem, és úgy gondoltam, hogy csak kutatólaborokban helyezkedhetek el, illetve elég korlátozott nyugodtan vélekedtem arról, hogy mitvel is foglalkozhatok.
Ebben segít az Ökumenikus Segélyszervezet. A szervezet jószolgálati nagykövete szerint azon dolgoznak, hogy az álláskeresőket felkészítsék arra, amire a munkaadónak szüksége van.
Egy ilyen közvetítő kapos szeretnénk lenni, hogy azokat az igényeket, amiket a munkaadó támaszt, összehozzuk azokkal, amiket a munkavállaló keres, vagy szeretne elérni.
Cséfalvai Zoltán, a gazdaság stratégiáért felelős államtitkár szerint a hazai munkaerőpiac egyik legfőbb problémája az, hogy csaknem 500 ezer ember hosszú ideje tartósan kiszakadt a munkavilágából.
Magyarországnak minden egyes munkahelyre szüksége van, és minden egyes ember, aki el tud helyezkedni, az viszi előrébb a gazdaságot. Ezért minden olyan program, amelyik ezt segíti, az úgy gondolom, hogy előrébb viszi az országot.
2009 óta az Ökumenikus Segélyszervezet álláskeresőket fejlesztő programjába jelentkezők közel 70%-ának sikerült munkát találnia.
Példaértékű összefogással próbálják jövedelmezővé tenni gazdaságukat a székelykeresztúri tejtermelő és zöldségtermesztő családok. A Hargita megyei kisvárosban a szövetkezetbe tömörült gazdák már újraindították a bezárt tejgyárat. Most hasonló együttműködéssel egy zöldségfeldolgozó és csomagoló üzemet létesítenének.
Sárgarépa, cékla és almalé, így együtt valóságos vitaminbomba a frissen facsart zöldséglé. Ez a székelykeresztúri gazda a saját terméséből tartósítószermentesen készíti a téli hónapokban a zöldségitalokat. Ezek nagy tételben is készülhetnének a tervezett zöldségfeldolgozóban, ezért Szávói gazda elsőként jelezte, hogy több helyi termelővel együtt csatlakozik a kezdeményezéshez.
A zöldségüzem, ha elindul, annak biztosan fog kell lenni, hogy üzemeltetési engedélye legyen, ez is beleférne, és akkor lehetne ezt nagyba csinálni, úgyhogy Hargita megyét el tudnánk látni.
A feldolgozónak az Unitárius Egyház ebben a régi gazdasági épületben ad helyet. A beruházást a Caritas vidékfejlesztési szolgálata és Hargita megye tanácsa is támogatja. A tervek már készülnek, a kezdeményezők pedig Magyarországon gyűjtenek tapasztalatokat az üzem működtetéséhez.
Székelykeresztúr városának testvérvárosa Derecske, és Derecskén nem is egy ilyen feldolgozó van, és oda fogunk húsvét után ellátogatni, megtekinteni élőben is, hogy hogyan is működik, mit is kellene mi itt megvalósítsunk.
A Székelykeresztúron megtermelt és csomagolt zöldséget nem csak a kereskedelemben értékesítenék, hanem a térség közintézményeibe is innen szállítanák a szükséges zöldségféléket a piaci árnál olcsóbban.
Megtartotta első általános audienciáját Ferenc pápa. A katolikus egyház főt mintegy 10 000 hívő hallgatta a római Szentpéter téren. A pápa beszédében egyebek mellett azt mondta az egyháznak, ki kell mennie az emberekhez, és meg kell szólítani azokat is, akik a társadalom peremén élnek.
Közvetlen stílusban üdvözölte a Szentpéter téren összegyűlt hatalmas tömeget Ferenc pápa. Nyitott autóját léptennyomon megállítatta, hogy személyesen üdvözölje a zarándokok csoportjait. Karjába vette a gyermekeket, és egy nagy rózsaszín üzenetekkel teli szívet is kapott. A katolikus egyház főbeszédében arra kérte a hívőket, hogy hitüket ne megszokásból éljék meg. Az arab nyelvű keresztényeknek pedig azt üzente, ne féljenek követni a vallásukat. Kedves közel-keletről érkezett zarándokok, ne féljetek követni Jézust, akit megfeszítettek, majd feltámadott. Bátorsága meghozta mindenkinek a hit örömét, mondta. Közben a pápa jóváhagyásával nyilvánosságra hozták a konklávét megelőző bíborosi tanácskozáson elhangzott titkos beszédét is. Ebben elmondta, hogy az egyháznak el kell mennie a peremen élőkhöz, nem csak földrajzi, hanem egzisztenciális szempontból is.
Magyar Közösség pártja kezdeményezésére az Európai Néppárt politikai közgyűlése elítélte Robert Fico szlovák miniszterelnök kisebbségellenes megnyilvánulásait. A szlovák miniszterelnök február végén a Matica Slovenská kulturális szervezet ünnepi rendezvényén egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy a független szlovák államot elsősorban nem a kisebbségek számára hozták létre, hanem legfőképpen a szlovák államalkotó nemzet számára. Az MKP által beterjesztett határozati javaslatot egyöntetűen változtatások nélkül fogadták el. Eszerint az Európai Néppárt sajnálattal veszi tudomásul, hogy Fico miniszterelnök mindmáig nem talált magában elég bátorságot ahhoz, hogy bocsánatot kérjen szavaiért. Írásos megrovásban részesítette a román tanügyi tárca a vizsgálata a Kovásznai Körösi Csoma Sándor középiskola igazgatóját és két helyettesét, az osztályfőnököt pedig leváltották. Miután március 15-én levetették a román nemzeti színű fejpántot egy tanulóról, aki így fejezte ki ellenérzését a magyar nemzeti ünneppel szemben. A tanfelügyelőség ugyanakkor felszólította az egész iskola közösségét arra, hogy neveljék a tanulókat a nemzeti szimbólumok, valamint az etnikai és kulturális identitás tiszteletének szellemében. Romániában tiltakoznak a műemlékvédők az ellen, hogy a bukaresti városvezetés elkezdett lebontatni egy 19. századi műemléket. A Mátáké vásárcsarnok a román főváros egyik híres épülete, de útjában áll egy sugárút megépítésének. A főpolgármesteri hivatal szerint engedélyt kaptak a kulturális minisztériumtól, hogy 40 méterrel odébb helyezzék az egykori vásárcsarnokot. A műemlékvédők bíróságon folytatják a küzdelmet, szerintük a városvezetés módszerei Ceausescu-éra emlékeztetnek. Gyergyószent Miklós önkormányzata nekiállt lebontani az engedély nélkül épült viskókat. Az első építményt ma dózerolták el, az akció nem titkolt célja az illegális betelepülők kiszorítása.
A polgármesteri hivatal munkagépei reggel jelentek meg annál a háznál, amelyet bontásra ítélt az önkormányzat. Az ingatlannak nem volt építési engedélye, és egy olyan területre építették, amely nemrég az önkormányzat tulajdonába került, így csak a polgármester döntésére volt szükség a felszámolásához.
A illegálisan ide költözött és betelepedett roma közösséget fel akarjuk számolni, haza akarjuk küldeni, és én azt vallom, hogy minden egyes település a saját roma kérdését oldja meg, és így összefogva települések próbáljuk kezelni a saját problémáinkat.
A ház tulajdonosa jelenleg börtönben van, de azért a bontást a helyi rendőrség és a csendőrség is biztosította.
Össze kellene szabaduljon, és akkor hova fog menni, mit fog csinálni? Ezt az anyja csinálta volt neki, közösen építették, ahogy tudta.
A mai házbontás csak az első lépés volt, a nemrégiben elvégzett terepszemlén ugyanis több más illegális építményt is találtak a környéken. A hivatal először egy felszólítást küld a tulajdonosoknak, hogy bontsák le ők maguk a viskókat. Ha ez nem történik meg, akkor az önkormányzat bontja le ezeket.
Két év kihagyás után áprilisban folytatják a Szabadkai Népszínház építését. A terveket azonban átdolgozzák, és egy a korábbi elképzeléseknél jóval szerényebb épületet szeretnének felépíteni.
Ilyen tervek alapján kezdték 7 évvel ezelőtt a Szabadkai Népszínház építését. A pénz azonban elfogyott, így 2 éve senki sem dolgozik a városközpontban álló betonkolosszuson. Tavasszal újraindulnak a munkák. Az épület régi részének felújításán dolgozunk majd. Ez alatt módosítjuk a terveket úgy, hogy egy kisebb épület készüljön, de lehetőleg úgy, hogy semmit se kelljen lebontani, mondta a polgármester. A színház műszaki felszerelésén és a belső terek kialakításán is takarékoskodni fognak. Egyenesen szemtelenség lenne ma drága anyagokat használni, pompás tereket kialakítani, amikor tudjuk, hogy az a társadalom, amelyik ezt pénzeli, a lét minimum határán él. Akár az élet esztétikájának is nevezhetnénk ezt a hozzáállást, mondta a főtervező. A teljes beruházás így is 10 millió euróba, vagyis közel 3 milliárd forintba kerül majd. Az új színház épület az ígéretek szerint 2016-ban készül el.
30 év után készült magyar gyártású hajó a Dunára. A Viking névre keresztelt vízijármű alapja egy 50-es években készült hajó volt, de a modernizálás után az itthoni hajópark egyik leggyorsabb járműve lett.
Egy kis GPS.
A legmodernebb navigációs eszközökkel szerelték fel a legújabb dunai személyszállító hajót. A Viking nem teljesen új, hiszen egy régi hajótestre építették. Az 50-es években itt az Óbudai hajógyárban készült a Viking alapja is. Akkoriban Magyarországon több helyen is gyártottak dunai és tengerjáró hajókat. Az utóbbi évtizedekben azonban itthon szinte egyáltalán nem építettek személyszállító hajót. A Vikinget csaknem 200 millió forintból újították fel uniós támogatással. A jövőben a tervek szerint több régi hajót is modernizálnának.
Ha valaki éppen egy új hajót épít, vagy vásárol valahonnan külföldről, akkor az bizony az igen prémiumnak számít. A 60-70, sokszor 100 éves, sokszoros felújításon átesett, de hát akkor is egy régi és rossz állapotú hajóparkon.
A kapitánya szerint a Viking lett az egyik leggyorsabb hajó a Dunán.
Nagyon erős a hajó először is, ugye mert új motorokkal és teljesen új rendezésekkel van felszerelve. Két darab 160 lóerős Volvo Penta motor a meghajtás, V-hajtóművel, tehát most így nagyjából kétszer olyan erős, mint a ilyen szokásos, ilyen méretű hajók.
A Vikingnek 70 perc is elég arra, hogy megtegye a Budapest és Szentendre közötti víziutat folyásirányjal szemben. Hamarosan menetrend szerint közlekedik majd a két város között. Fedélzetén akár 100 utas is elfér.
Továbbra is téliesek az útviszonyok országszerte, de nagyobb fennakadások már nincsenek a közlekedésben. A fővárosban reggelre 8-10 cm hó esett, a főutakat egész nap szórták és takarították. Folyamatosan jártak a hókotrók Somogyban is. A megye egyes részein 30 cm hó esett, ezért az utcák még csúszósak. Rekord mennyiségű hó hullott a Kékestetőn is, reggelre 81 cm mértek. A hosszú szezonnak köszönhetően még a síparkok is üzemelnek. Mátra-Szent Istvánon ma már 100. napja működnek a felvonók. Szlovákia szeretlek címmel új szórakoztató show indul a pozsonyi közszolgálati televízióban. A műsor alapja az a nemzetközi formátum, amelyből az itthon már befutott az M1-en látható Magyarország szeretlek című vetélkedő is készült. A szlovák tévé döntését minden bizonnyal a műsor magyarországi sikere is befolyásolta.
Így kezdődik április 1-én a Szlovákia szeretlek című szórakoztató show műsor a Szlovák Köztévén. A magyar mintához hasonlóan itt is ismert műsorvezető irányítása mellett két csapat versenyez majd. Nagyon örülök, hogy ez a show pozitív érzelmeket visz a képernyőkre. A verseny ellenére minden a szórakoztatásról szól, és arról, hogy szeretjük Szlovákiát, mondja a műsorvezető. A csapatokban ismert közszereplők kapnak helyet, csak úgy, mint a magyarországi változatban.
Magyarország szeretlek!
Ismerjük a magyar verziót, rendkívül népszerű, ha jól tudom, mondja a tévé vezérigazgatója a Magyarország szeretlekről. Václav Mika szerint Szlovákiában is szükség van arra, hogy a nemzeti értékekre szórakoztató formában felhívják a figyelmet. Főleg a fiatalabb generáció veszíti el a kapcsolatot a történelemmel, a hazaszeretet is háttérbe szorul, ezért egy ilyen műsor segíthet az egészséges nemzettudat felélesztésében, mondja a vezérigazgató. A csapatoknak olyan kérdésekre kell válaszolniuk, amelyek Szlovákia történelmére, földrajzára, természeti értékeire vonatkoznak.
A híradó véget ért, köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!